Ha vezető vagy, akkor rád lett nyomva a hivatalos pecsét, kiválasztott vagy, több, jobb, szebb, talpra esettebb, alkalmasabb. Rákerül a névjegykártyádra, hogy közép vagy csúcsragadozó lettél, és ez azonnal elhelyez a korporett táplálékláncban. Ha igazgatósági tag vagy, az plusz pontot ér, egyfajta figyelmeztetés is, jobb veled nem cicózni. Jöhet a főhajtás és az engedelmesség. Itt egy könyv, a csúcsragadozók, amely közvetlen stílusban szembesíti az olvasóit azzal, mit célszerű végig gondolnia egy vezetőnek, vagy annak, aki vezető akar lenni. Ugyanakkor ez a könyv mindenki másnak is szól, hiszen ki ne szeretne tisztában lenni azzal, milyen kihívásokkal találkozik nap mint nap a főnöke. Füredi Júlia szervezetpszichológussal beszélgetünk a könyvéről, azzal indulunk most, mi az a három dolog, ami miatt jó, ha magába néz az, akinek egyáltalán megfordul a fejében, hogy vezető lesz valaha.
Sokan elgondolkodnak azon a pályájuk során, hogy hát egyrészt, na így én is tudnám csinálni, vagy na hát ennél már én is csak jobb tudnék lenni, pedig nem értek hozzá, de vannak olyanok, akik természetesen a karrierjük elején is akár eljátszanak azzal a gondolata, hogy mi lenne, ha vezetők lennének. Nem a külső trendeket és elvárásokat kell figyelni, hanem egyszerűen nagyon erőteljesen befele figyelni, és föltenni magamnak azt a kérdést például, hogy én kedvelem-e az embereket? Mert hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a vezetés az egy jó dolog, nyilván vannak benne jó dolgok, de hogy azért lássuk be, tehát emberekkel foglalkozni nyűgös. Meg aki nem kíváncsi a másikra, meg akit zavar az, hogy csak így csacsogni kell, meg rá kell kérdezni, hogy és hogy van a gyerek, meg nyektetni kell, hogy és mi van a határidővel, és hogy kitalálni azt, hogy miért akad el mindig, tehát hogy foglalkozni, beszélgetni kell az emberekkel. Akinek ez nem megy, vagy nem szívesen csinálja, az ne legyen vezető. Mert hogy én azt vallom, és ez a tapasztalatomon a sok-sok száz meg ezer vezető, akivel együtt dolgoztam, azon alapszik ez, hogy tulajdonképpen egy vezetőnek az emberekkel való foglalkozás, ez a lényeg. Ez a tevékenység természete. Tehát az, hogy valaki vezet, az azt jelenti, hogy emberekkel foglalkozik.
De legritkább esetben ezért lesz valaki vezető.
Igen.
Akar pénzt, presztízs.
Nincs ezzel baj. Tehát nincsen azzal baj, hogyha egyébként azután, hogy megválaszolja azt a kérdést, hogy szeretek-e, vagy kedvelem-e az embereket, utána fölteszi azt, hogy oké, miért akarom ezt csinálni? Tök valid az a válasz, hogy egyébként mert több pénzt kapok, mert nagyobb irodám lesz, mert lesz céges kocsi, vagy mit tudom én, a névjegykártyámra ráírhatom azt, hogy, mert anyámék mindig azt gondolták, hogy én akkor leszek valaki, ha vezető leszek, vagy itt tudom megmutatni, hogy kiemelkedtem innen, onnan, amonnan, tehát, hogy nagyobb hatalommal jár, több szavam lesz, bele tudok szólni dolgokba, előre tudok vinni dolgokat. Ez mind-mind valid indok tud arra lenni, hogy valaki vezető legyen, de ezt tisztázni kell magamban.
A stílus és ez a fajta szókimondás, ami a könyvedre jellemző, ez nyilván megkönnyíti az olvasónak a kapcsolódást a témához, hozzád, a gondolataidhoz, de segít ebben a demisztifikálásában is a vezetői pozíciónak. Szóval, hogy miért ilyen szókimondó ez a könyv?
Mert én ilyen vagyok. Uh-huh. Tehát, hogy röviden ez a válasz. Nagyon sokan olvasak, én ugye minden héten szerdán megjelenik hosszú évek óta írásom a LinkedIn-en, minden este 3-4-8-kor szerdánként, és számomra azért jó médium az írás, mert hogy én úgy írok, ahogy beszélek. Amiben beletartozik az is, hogy olyan párhuzamokat hozok, olyan sztorikba ágyazom be azokat a tanulságokat, ami lehet egy mese, lehet egy, nem tudom, egy kiborulás. Tehát én például nagyon jól tudok írni akkor, amikor kiakadok valamin, mert akkor csak így ömlenek belőlem a szavak. De ugye azt látom, hogy azt nagyon kedvelik az emberek, vagy legalábbis sokan, hogy nincs köntörfalazás bizonyos helyzetekben, hanem hogy én azt úgy beszélek, ahogy írok, és úgy írok, ahogy beszélek, és ezért könnyen követhető az is, amiket mondok. És azt látom, hogy jól reagálnak rá az emberek, hogy tele van a közösségi média, és pláne azok a fórumok, ahol valamiféle üzleti környezet van, olyan szakzsargonokkal, amiket persze dobálunk így egymásra, és ez alól a vezetés meg aztán abszolút nem kivétel, de sőt, hogy tényleg azt gondolom, hogy így misztifikáljuk ezt, hogy ez a hú, ahhoz, hogy valaki vezető legyen, ahhoz nem is tudom, ez kell, az kell, amaz kell, és közben nem. Tehát menjünk vissza az alapokhoz. Az alapok ott kezdődnek, hogy hajlandó vagyok leülni, beszélgetni a másikkal, kíváncsi vagyok rá.
És a merek is beletartozik ebbe, hogy merek-e?
Abszolút. Uh-huh. Nagyon sok olyan ember van, aki ezt nem meri meglépni. Hát hány olyan vezetőt látok, aki, nem tudom, végigmegy a folyosón, tudod, és így leszeget fejjel, csak hogy ne kelljen köszönni senkinek, mert hát a cikk és gyorsan beérjen az irodájába, és becsukja az ajtaját. Tehát, hogy akiket kineveznek, de ők igazából szakértők, és valószínű nem azért kerültek oda, mert jól tudnak vezetni, és ez szerintem egy nagyon fontos distinkció, amit kell a között hozni, hogy valaki jó szakember, az csinálja azt, és a vezetés az másról szól, tehát az nem a szaktudásról szól. A vezetés pont ezért tud arról szólni, hogy magam alá egyébként begyűjtök egy csomó iszonyatosan okos szakembert.
A vállalati kultúráról is írsz, és én csak pislogtam, amikor írtad azt a számot, hogy milyen százalékban lehet kerékkötője a fejlődésnek a vállalati kultúra.
Abszolút.
A vállalaton belüli probléma.
A vállalati kultúra az nekem azért nagyon veszőparipám, mert hogy pontosan ezt, amit le is írtam, hogy rengeteg stratégiai projekt van, nagyon-nagyon sok transformációs kezdeményezés van, és akkor nem csak az ilyenekre gondolok, mint digitalizálódás, az, hogy nem tudom, új piacot akarunk meghódítani, az, hogy összeolvadunk, hogy szétválunk, hogy új terméket akarunk bevezetni, egy új kiszolgálási modellt akarunk bevezetni, egy új raktározási szoftvert akarunk, tehát ezer millió oka van, vagy mondjuk CEO-váltás van, vagy tulajdonosváltás van egy családi cégben, tehát hogy nagyon sok minden olyan dolog van, ami transformatív erővel bír. És ezeknek az látszik a kutatásokból, hogy a legkomolyabb kerékkötője az nem az, hogy van-e rá pénz, meg hogy megvan-e a technológia, meg egyebek, hanem az, hogy a szervezeti kultúra az támogatja ezeket a törekvéseket, vagy sem. Ez azért lényeges, mert a szervezeti kultúrával nem szoktak foglalkozni a vezetők, tudják, hogy ez van, erre szoktam mondani, hogy úgy vannak vele a vezetők ezzel a szervezeti kultúra szóval, mint a tinik a szexel, tehát ismerik a szót, meg sokat beszélnek róla, de fogalmuk nincs, hogy mit kell csinálni, és hogy a vezetők is így vannak ezzel. Tehát, ha más nem, akkor azt mindenki már hallotta, a Peter Drucker féle mondatot, hogy a kultúra megeszi a stratégiát reggelire. Tehát ezt mindenki tudja, de igazából nem gondolunk abba bele, egyrészt nem tudjuk, mi az, hogy szervezeti kultúra, másrészt meg nem is nagyon értjük éppen ezért, hogy hogy tud alávágni mindenféle kezdeményezésnek. És ahelyett, hogy kicsit mélyebbre ásnánk és megértenénk ezt, ehelyett ilyen felületi dolgokat csinálunk, én mit tudom, a munkatársak elégedettségét mérjük meg, az elkötelezettségét, ami hát csak a jéghegynek a csúcsa, tehát nem ezzel kéne foglalkozni, hanem minden mással. Mit gondolnak az emberek? Miért így viselkednek? Melyek azok a folyamatok, amiket ki lehetne kapni? Mik azok a gondolati sémák, amik öröklődnek egy cégen belül, amik aztán utána vagy támogatni, vagy elkaszálni tudják ezeket a kezdeményezéseket. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok minden van, amit behatóbban kéne tudnunk a szervezeti kultúrákról.
Csúcsragadozók, tabuk és kamuk nélkül a vezetésről Füredi Júlia könyvét a Jaffa kiadó jelentette meg.